Mennyire lepett meg az téged, hogy harmadik Károly ismét erdélyi utat vállalt? Azért is kérdezem ezt, mert amikor második Erzsébet királynő, az édesanyja meghalt, és utána harmadik Károlyt megkoronázták, ő vette át a brit trónt, akkor több elemzőtől azt olvastam, hogy ők azt valószínűsítik, hogy Károly visszafogja majd a magánjellegű útjait, például azt, hogy Erdélybe, Romániába látogasson. Szóval téged meglepett, hogy királyként visszatért Erdélybe?
Őszintén szóval egyetértek azokkal az elemzőkkel, akik azt mondták, hogy nem valószínű, hogy jön, vagy hogyha jön is, akkor ritkábban jön. Tehát, hogy az szerintem benne van. Sőt, amikor most elment, és Kálnoki Tibor, aki ugye a rendszeres házigazdája a harmadik Károly utazásainak, ő is azt mondta, hogy hát már nem biztos, hogy azért jövőre is fog tudni, tehát hogy azért úgy nézett ki, hogy ez benne van a pakliban, hogy ezután minden évben nem fog tudni jönni, vagy ők is erre gondoltak. Ez most így alakult, hogy szerintem, hogy most pont tudott jönni.
Azt meg majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ha már szóba hoztad Kálnoki Tibort, segíts nekünk őt, az ő személyét, helyzetét megérteni. Magyarországról kevésbé értjük, hogy ő kicsoda, és hogy lehet ilyen viszonyban harmadik Károllyal, hogy úgymond ő a vendéglátója, ahogy te is fogalmaztál.
Kálnoki Tibor, ő egy Nyugat-Európából hazatérő arisztokrata családnak a tagja, aki visszaigényelt a család egykori vagyonát, sőt nem csak azt, csak visszaigényelte, hanem azon kívül még vásárolt is, egy egész vendégház hálózatot működtet. Tehát egy ilyen Nyugat-Európából jött, világlátott ember, aki tehát visszatért Székelyföldre.
Egyszerű emberként nekem az furcsának tűnik, hogy nem egyenesen következik abból a válaszodból az, hogy honnan van kapcsolat a harmadik Károllyal.
De ezt én is nagyon szívesen szeretném tudni, hogy ő pontosan hogyan került kapcsolatba a harmadik Károllyal. Hát ezt a ilyen elbeszélések alapján lehet tudni, hogy a fiának nemrég tavaly volt egy előadás, amelyben úgy mondta, hogy hát ők ilyen ugye falusi vendéglátással, vagy ilyen vendégházakat üzemeltettek, és akkor ahova ugye a nyugati ismerőseket azért meghívták, azok mindig jöttek, azok elmondták, és akkor így a híre az terjedt, és egészen egyszer odáig, hogy egyszer megszólalt a telefon, és akkor harmadik Károlynak a nem tudom kie volt az, aki bejelentkezett, hogy akkor, tehát hogy valami ilyesmi a történet, tehát hogy ilyen ajánlások alapján jutott el végül harmadik Károly is Miklósvárra, mert hogy nekik ott voltak az a központja a vendéghálózatának, tehát a vendégház hálózatának Miklósváron, és akkor innen, tehát hogyha már megvolt ez a kapcsolat, akkor ezt nyilván ő nagyon külső szemlélőként úgy tűnik, hogy ezt nagyon jól gazdálkodott vele, azzal, hogy egy ilyen kapcsolatba került a királlyal, és akkor így ez fejlődött tovább az évek során.
Szerinted az ő kapcsolatukban bármit jelente az, hogy Kálnoki gróf magyar származású, tehát hogy magyar? És ezt most azért is hozom szóba, mert Magyarországon azért az elég köztudott, és egy ilyen büszkén emlegetett toposzként ott él a brit királyi családdal kapcsolatban, második Erzsébettel és harmadik Károllyal is, hogy nem felejtik el soha megemlíteni, akik beszélnek róla, mondjuk én sem ebben az interjúban, hogyha a harmadik Károly felől nézzük, akkor az egyik szép anyja, ugye Rédei Klaudia, erdélyi magyar grófnő. Szóval, hogy kell ebbe belelátnunk valamilyen kis magyar büszkeséget, misztikumot, hogy akkor Kálnoki gróf, meg a magyar felmenők, meg Erdély, vagy itt egyszerűen egy ilyen véletlenről van szó, egy véletlen találkozásról, egy jó hírű Nyugat-Európát megjárt grófról, akinek van vendégháza, és akkor kereste a kapcsolatot vele harmadik Károly.
Hát én nem látnék bele magyar kapcsolat ebbe az egész történetbe, az igazság. Tehát, hogyha nagyon a rokonsági szálakat akarjuk szálazni, akkor Károlynak igazából közelebbi rokonai vannak a román királyi családban. Tehát, hogy azok a román királyi család, amelynek a feje most Margit hercegnő, ez az a hivatalos tisztség, hogy a román korona őre, hogyha jól tudom. Tehát ő neki közelebbi rokona, mint mondjuk amilyen Rédei Klaudia révén, amilyen rokonságban van az egész család, vagy amilyen közel van Erdélyhez. Tehát, hogy Károly apjának, ugye Fülöp hercegnek unokatestvére volt Margitnak az apja, aki Mihály királyként volt Románia uralkodója egy ideig a 1940-es években. Tehát, hogy ott az egy szorosabb kapcsolat lenne, hogyha azt mondjuk, hogy a Bond azért, mert Erdélybe akar, vagy Romániába akar jönni, akkor az egy indokolhatóbb kapcsolat lenne azért, hogy azt mondjuk, hogy azért. De szerintem ennek sem nem ahhoz van köze, hogy milyen rokoni szálak kötik bárkihez is Károlyt Romániában vagy Erdélyben, hanem inkább ahhoz van köze, hogy hogyan érzi magát, és hogy milyen itt a légkör, és tényleg tehát ezeket szokta ő maga is szokta kiemelni, amikor nyilatkozik egyáltalán.
Oké, mindjárt beszélünk még erről, hogy érzi magát Erdélyben, de szerintem most a hallgatóink 95%-át meglepted ezzel a román származási vagy rokoni szállal. Emiatt kérdezem, hogy te hogy látod, hogy egyébként a román sajtóban van valami hasonló, mint ami a magyar sajtóban, magyarországi sajtóban a rédei klaudiázás meg az erdélyi felmenőzéssel? Tehát, hogy erre úgy büszkék a román újságírók meg román közbeszédes számon tartja? Tehát például, amikor harmadik Károlyt megkoronázták, akkor megemlítették a sajtóbeszámolók, hogy na, egyébként van egy ilyen felmenője a mi országunkból is?
Hát igazából nem. Szerintem ezt nem szokták ennyire hangsúlyozni, de ez mindig, hogy rokonok. Tehát, hogy mert ugye Margit és a férje az ott is volt az esküvőn, és olyan indokkal volt valószínűleg meghívva, mint az egykori családnak a tagja, tehát a tág családnak a tagja. Ott ment, nem tudom, a dán királynő és a spanyol király után nem sokkal, mert ugye az államfők azért hamarabb mennek be, vagy előbb vesznek részt, vagy előbb mennek, tehát előbb vannak a sorban, a protokollban, de hát Margit nem sokkal utánuk ment be az esküvőre, és ott volt tőle nem messze, tehát hogy a maga egész közel volt a koronázáson és ehhez az eseményhez.
És akkor ugorjunk oda-vissza, amit te hoztál szó, hogy akkor hogy érzi magát Károly Erdélyben, és akkor aktualizáljuk úgy ezt a kérdést, hogy most adott-e bármilyen nyilatkozatot az elmúlt útjáról, ami közelmúltban ért véget, és akkor most hogy érezte magát? Egyáltalán szóba áll ilyenkor újságírókkal, most, hogy már király, szóba állt valakivel?
Hát alapvetően úgy, hogy a király ilyen hivatalos interjúkat nem szokott adni, tehát hogyha én annyira tudom, hogy nem nagyon szoktak a királyok nyilatkozni, tehát így, hogy akkor oda megyünk, és hogy mondasz nekem valamit, úgy nem. De esetleg, hogyha így kérdeznek tőle, és akkor egy fél szóban, vagy egy fél mondatban válaszol. Én ezt nem, most nem tudom, mert nem voltam ott sem Szászfehéregyházán, sem Zalánpatakon, hogy én ezt így... De szerintem nem beszél többet egy újságíróval, mondjuk egy ilyen teljesen átlagos nénivel, aki ott kiállt az utca sarokra. És pont azért, mert arra megy el Károly. Tehát, hogy alapvetően nem jellemző, hogy interjút adnak.
Most mondott-e valami mást az Erdély útjáról, mint az elmúlt években? Te találkoztál-e bármilyen sajtóbeszámolóval, akár román, hát, akár magyar nyelvűvel, hogy miért van Erdélyben, miért jött el most is?
Hát szerintem pont ugyanazért jött el, mint mindig máskor, tehát, hogy szeretne kikapcsolódni, tehát, hogy ez a... amiért itt szeretett idejárni az elmúlt 20 évben, most is azért jött. Tehát az elnöki palotában tartott egy beszédet, ott annyi azok a legbővebb információk, amiket mondott, és hát azt, ha jól emlékszem, ott azt mondta, hogy közel érzi magát Romániához, meg az erdélyekhez, tehát hogy olyan forradalmi újdonságot nem mondottam eddig nem tudtunk volna, vagy eddig nem mondott volna.
Oké, ha már szóba hozod ezt a beszédét, mennyire volt ez csak egy kirándulás a részéről, vagy mennyire volt hivatalos út, találkozott-e Románia vezetőivel, találkozott-e magyar politikusokkal, civil szervezetekkel, vagy inkább tényleg csak túrázott Kálnoki gróffal meg a feleségével az oldalán?
Ez egy kirándulós túra volt. Ez a szokásos forgatókönyve igazság szerint a minden látogatásának, hogy egyszer elmegy az elnöki hivatalba, és ezeket a protokollális köröket megcsinálja. Tehát, hogy mindig kell egy ilyen tiszteletkört tenni, mindegy az államelnök felé. Na most ez most egy kicsit nagyobb volt. Tehát, hogy én nem, az előző években azért ennyire nem is követtem, azért ez hozzátartozik, de most úgy tűnt, hogy ez egy király jött végül is, először volt egy brit uralkodó Románia területén, hogy ez most egy picit nagyobb volt, mint egy átlagos protokolláris találkozó. Tehát tárgyalt Johannisszal, tárgyalt a az akkori miniszterelnökkel, és találkozott legalábbis egy készfogás erejéig a miniszterekkel is, tehát ezről például az RMDSZ-es miniszterekkel is, akiről Táncos Barna környezetvédelmi, akkori környezetvédelmi miniszter, mert ugye azóta Romániában volt egy kormányváltás, és illetve Novák Edvárt, akkori sportminiszteren, ők mind a ketten posztoltak a Facebookon, tehát innen lehet tudni, egyébként nem nyilvános, hogy ezeken miről volt szó. Tehát ők mind a ketten posztoltak a közösségi médiában arról, hogy kezet fogtak és találkoztak Károllyal. Táncos Barna azt is elmondta, hogy mit ajánlott neki a figyelmébe, tehát ez a tavaly év végén nyitották meg Romániában egy nagyon hosszú túraútvonalat, tehát 1400 kilométeres túraútvonalat Putnától Szörényvárig, ami kettészeli tulajdonképpen Erdélyt, ezt úgy nevezik, hogy Via Transilvanica, és ezt ajánlotta az amúgy túrázni szerető király figyelmébe, és azt mondta, azt válaszolta neki, legalábbis a poszt szerint Károly, hogy már erről hallott, ismeri, és ennyi. Tehát, hogy nagy beszélgetés, nem tudom, hogy ennél több lehetette.
Itt csak egy mondatban, igen, most meglepett a mondatot, hogy a folyamatos multidőzés, és aztán megmagyaráztad, mert hogy kormányváltás volt közben Romániában, ezt én őszintén nem tudtam. Ebből feltételezem, hogy a hallgatóink se biztos, hogy képben vannak ez ügyben. 11 néhány napja volt ez a harmadik Károly látogatása, gyorsan folynak az események Romániában. Egy bővített mondatban elmondod, hogy mi történt?
Romániában az elmúlt időszakban egy nemzeti liberális párt, illetve a szociáldemokrata párt, illetve az RMDSZ által alkotott nagy koalíció kormányzott, amelynek a korábbi megállapodása alapján fél időben kormányfő cserére kerül sor, tehát hogy eddig a Penelé adta a miniszterelnököt, tehát a Nemzeti Liberális Párt adta a miniszterelnököt, és most egy úgynevezett kormányfő cserével a PSD kellett, vagy adja a miniszterelnököt. Ez közben azzal is járt, mert hogy teljesen átalakították, mert nagyon közel van a jövő évi választások, amikor parlamenti választások vannak, és ezek viszonylag befolyásolták azokat, hogy ki mit szeretne, milyenkor, ki milyen tárcákat szeretne magának a kormányban, és akkor kiszorították, legalábbis az RMDSZ-nek ez a hivatalos álláspontja, hogy kiszorították őt a kormányból. Tehát most már csak a Penele és a PSD alkot nagy koalíciót, a PSD adja, tehát a szociáldemokraták adják a miniszterelnököt.
Oké, ennél mélyebben most ebben nem menjünk bele, mert nem ez a témánk, de tényleg csak egy utolsó igen-nem válasz szintű kérdést még engedj ide meg. Ez azt jelenti, hogy akkor Kelemen Hunor már nem miniszterelnök helyettese Romániának?
Pontosan azt jelenti. Tehát az RMDSZ már nincs kormányon, nincsenek miniszterei, és nem. És Kelemen Hunor nem miniszterelnök helyettes. Ez egy elég friss történet.
Oké, hát érdekes időket élünk a Kárpát-medencében, Szlovákiának magyar miniszterelnöke van, Románia éppen búcsúztatta a magyar miniszterelnök helyettesét. Jó, térjünk vissza a témánkhoz, de nagyon köszönöm a kitekintésedet. Visszatérve a harmadik Károlyra és az erdélyi érdekeltségeire, szóba hoztál két helyszínt. Tedd meg, hogy elmondod, hogy ezeknek mi a kapcsolódás a harmadik Károlyhoz, tehát ugye Zalánpatakot említetted, illetve Szászfehéregyházát. Igen, köszönöm. Zalánpatakon van egy birtok, ha jól tudom, de ez milyen birtok, hogyan kötődik ez harmadik Károlyhoz?
A Zalánpataki birtok, azt úgy szokták emlegetni, hogy ez Károlynak a birtoka. Én igazából nem tudom, hogy kifejezetten az ő nevén van-e, tehát hogy bármilyen birtoka van-e az ő nevén egyáltalán, tehát hogy akkor ennek ő a tulajdonosa, vagy hanem valamilyen szervezeten vagy alapítványon keresztül van rá valamilyen befolyása. Tehát a Zalánpataki háza, az vagy az a birtoka, arról azt kell tudni, hogy Kálnokinak volt az ötlete, hogy akkor ajánl neki egy olyan helyet, ahol Károly vehet egy magának egy ilyen parasztházat, és felújíthatja, és oda eljöhet. Tehát ezek is a Kálnokinak az elmondásai alapján lehet ezt tudni, hogy ez így történt, és állítólag ő ajánlotta neki Zalánpatakot, ő vitték át, ugye Miklósvár Zalánpataktól ilyen túratávolságra van, tehát hogy ő mutatta meg, és akkor állítólag ezt a házat, amit megvásárolt, azt Károly még a régi tulajdonosától vette meg, azzal a feltétellel, hogy utána Tehát ez egy idős néni volt, és amikor azt mondták, hogy amikor a néni meghal utána, akkor a Károlyé lesz, hogy tehát egy ilyen történet kering, amit én hallottam.
Egy jó kis eltartási szerződés?
Hát nem eltartási szerződés, hanem nem tudom, hogy ez a történet, mert már Károly 25 éve jár most már Romániában, tehát épp idén ünnepelt ennek az évfordulóját, hogy 1998-ban először itt volt, akkor még, hogyha én jól emlékszem, akkor ez egy hivatalos látogatás volt, tehát nem egy ilyen magánjellegű látogatás, mint amilyen most is igazából, főleg Bukarestet érintette, meg a 100 vidékről is, vidéken is járt. Kálnoki mutatta meg neki a birtokot, tehát legalábbis Kálnokinak az elbeszélései szerint, tehát hogy ő mutatja be neki, ő viszi el Miklósváról, ahol ugye a Kálnokinak vannak a rezidenciája, viszi el a Zalán-patakra, az egy valamikor egy Kálnoki birtok volt, amikor még a 17. 18. században az még egy birtok volt, ott működött egy üveghutája a Kálnoki családnak, és ő viszi el megmutatni neki ezt. Hát ez egy eldugott, nagyon, nagyon, tehát a főúttól is távol levő kis település. Tehát, hogy én onnan származom, erdővidékről, ahon ez a Zalán-patak is van, csak én egy másik településről, de hát azt kell tudni, én még soha nem jártam amúgy, hogy én viszonylag keresztbe kasul jártam a vidéket, hogy én még Zalán-patakon soha nem voltam. Oda nem jutsz csak úgy el véletlenül, vagy hogy úgy átutazol a Zalán-patakra, akkor mész, hogyha direkt oda mész. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon félreeső település. És akkor Kálnoki mutatta meg ezt a települést Károlynak, és ő pedig megvásárolta ezt a birtokot. Hát ez egy ilyen általában faluszélű kis birtok.
Egy bulvár kérdést engedj meg ide, ha van ilyen információt, hogy és akkor mi van az év 51 hetében, amikor nincs itt harmadik Károly Zalán-patakon? Használják ezt a házat valamire?
Persze, hát ezt kiadják, tehát ez teljesen fölösleges lenne, hogyha csak ott állni. Sőt, hát ezt mivel harmadik Károly, vagy korábban, mint a Károly Velszi herceg, ugye úgyis mindenhol úgy reklámozzák, mint hogy az ő birtoka, ezért nyilván sokkal jobban ki lehet adni, mint bármi mást azon a vidéken, vagy nem tudom elképzelni, hogy hogyha én most jól emlékszem, akkor most nem erre a beszélgetésre nem néztem újra meg az árakat, de hogyha jól emlékszem, ha 700 lej körül van egy éjszaka, az egy viszonylag jó ár, vagyis drága. Tehát igen, tehát ez egy drágának, ezen a környéken annak számít, tehát kiadják, igen. Tehát ez
a magyarországi hallgató kedvéért mondom, egy ilyen gyors számolással ez egy olyan 52-53 ezer forint per éjszaka. És akkor menjünk át a másik helyszínre, Szászfehéregyháza. Itt mi a kötődése harmadik Károlynak?
Hát itt nagyon sok birtokkal kapcsolatban hozzá Károlyt, hogy amit úgy emlegetnek, hogy az övé. Itt, ha jól tudom, az a birtok, ahova szokott járni, az az úgynevezett Emanescu Trusté, amely ilyen műemlékfelújítással, illetve régi mesterségek megőrzésével, meg ilyen régi tudások megőrzésével foglalkozik, tehát egy ilyen műemlékvédő egyesület, és értékmegőrző egyesület, egy olyan egyesület, amelynek a profilja egyébként elég jól illeszkedik a Károly érdeklődési körébe, és akkor, ha jól tudom, akkor a Szászfehéregyházi birtokat az övék, vagyis az ő tulajdonukban van. Állítólag Károly támogatásával vásárolták meg, és hát Szászfehéregyházára is szokott rendszeresen menni Károly, tehát ott rendszeresen tesz látogatásokat. Idén is megfordult egy nap, ott volt találkozója a különböző mesteremberekkel, és ott találkozott a falusiakkal, és oda is szerveztek egy találkozót neki. Hát ez alapítványnak van egy ilyen műemlékfelújító munkája, elsősorban a szász vidékeken, tehát ezeken azokon a vidékeneken, ahol például Szászfehéregyháza is van, ugye, azokon a vidéken aktív, több templomot is felújítottak. A munkájukról részletesebben nem tudok most beszámolni, de ez a hogy vannak felújításaik nekik ezeken a környéken.
Az egyik cikkedből, ami most Károlynak az útjáról szólt, hogy hozzak szóba egy érdekes részletet, amit egyszer nem tudok hova tenni, megint csak Magyarországról szemlélve. Azt írott, hogy a Szászfehéregyházi találkozón ott volt, idézem, a romák önjelölt királya. Ki a romák önjelölt királya? Miért volt ott? Ki hívta meg? Találkozott-e Károlya? Mit lehet erről tudni? Milyennek a jelentősége?
Sokat nem tudok Dorin Csóbáról. Tehát, hogy ő egy ilyen cigányi vajda volt, vagy egy roma vajda, tehát legalábbis ő legutóbbi nyilatkozata szerint ő egy ilyen személyiség volt, aki a királyi család mintájára királynak nevezi magát, tehát a romániai romák királyának, és ezért szokták őt a romák, vagy a romániai romák önjelölt királyának nevezni, mert hogy igazából ő tette meg magát egy ilyen cigány vajdából, egy roma vajdából, tehát egy ilyen roma vezetőből királynak nyilvánította magát. Gyakorlatilag ezért nevezik önjelölt királynak. Az, hogy hogyan került oda a Szászfehéregyházára, azt igazából nem tudom. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy meghívták. Tehát ide alapvetően mesterembereket hívtak meg, tehát hogy jól tudom a sajtóból, értesültem én is, hogy Szászfehéregyházán elsősorban mesteremberekkel találkozott Károly, és hogy tehát valami mint ilyesmit, mint egy mesterségnek a képviselőjét, tehát hogy ugye a romák ilyen rézüstökkel, meg tehát ilyesmivel foglalkoznak, tehát hogy valami ilyen szinten lehetett meghívva, de hát ennél részletesebben nem tudom, hogy pont miért volt ott, és pont hogyan került oda, csak amit ő mondott. Tehát ő azt mondta, hogy meg volt hívva Szászfehéregyházára.
Igen, és azt mondta még, ezt szintén a cikketből olvasom, vagy mondom, hogy arra kérte a harmadik Károlyt, hogy képviselje a romák ügyét, mert az Európai Unió egy ideje felhagyott minket, mert volt a szíriai probléma, most meg az ukrajnai problémák, és a romák maradtak. Van mit ehhez hozzátenned?
Hát igazából nincs. Őt kellene megkérdezni, hogy ez pontosan hogy értette, mert ennyit mondott csak. Tehát, hogy, hát lehet, hogy már az Európai Uniónak nem prioritás a romák kérdése és a romák felzárkóztatása. Legalábbis én így értelmezném a szavait, de hát ezt tényleg őt kellene megkérdezni, hogy pontosan mit is akartott mondani.
Oké, köszönöm. Egy utolsó kérdés még hozzád. Újságíró vagy, ezért is vagyok kíváncsi a te megítélésedre, véleményedre, hogy hogyan látod harmadik Károlynak az első tényleg királyként tett romániai erdélyi látogatását. Mennyire érdekelte a román sajtót az, hogy Károly Romániába érkezett? Mennyire foglalkoztak ezzel másként, többet foglalkoztak-e, mint az elmúlt években? Érdekli-e a román sajtót az ő érkezése ott léte?
Hát alapvetően igen. Tehát, hogy a román sajtó az most különösen azért is, mert ugye nagyon sokszor ki volt hangsúlyozva, hogy először volt brit uralkodó Románia területén, és ezért végül is ez egy, tehát Károly eddig nem államfőként, tehát most egy másik államnak a vezetőjeként érkezik Románia területére, tehát hogy most van az, amit az elmúlt 25 évben mindig csak megelőlegeztek neki, hogy ő lesz majd egyszer Nagy-Britannia királya, vagy az elmúlt 24 évben, hogy ő lesz majd egyszer, hát most ő lett, és akkor nagyon elég nagy volt a média érdeklődés, de szerintem nem csak a romániai média érdeklődött Károly iránt, tehát hogy ez a román média mindenképp ott elég rendszeresen beszámoltak arról az eseményekről, amik valamilyen szinten publikusak voltak, tehát hogyha Szászfehéregyházán is, ami az a kevés, amit publikus volt, az arról beszámoltak. Zalánpatakon is beszámoltak azokról az eseményekről, amelyiken Károly részt vett. Ott ugye volt egy piknik a helyieken, és akkor azt például az Adeverul című napilap az egy nagyon részletes és gazdag fotóösszeállítást csinált arról, hogy épp most kivel találkozik, és mit csinál Károly. Tehát, hogy azt hiszem ez volt a legrészletesebb olyan esemény, ami nem csak arról szólt, hogy akkor most sétál valahova és épp lefotózzák, hanem találkozik emberekkel és beszélget, és akkor erről egy elég részletes anyag volt. Tehát a román hírtelevíziók is minden lépéséről beszámoltak tulajdonképpen. Tehát, hogy Azok ott volt, amelyik a Digi24 nevezett hírtelevízió, ezt azért tudom, mert hogy én a szerkesztőségben azt szoktam nézni, az is élőben adta, hogy akkor most épp elbúcsúzik Károly, és épp még elvesz egy utolsó virágcsokrot, és beül a nem tudom milyen a Merciébe, és akkor elhajtanak vele. Tehát, hogy ez élőben ment a hírtelevíziókban, tehát én azt mondanám, hogy ez egy eléggé nagy volt a román média érdeklődése Károly iránt, talán nagyobb is, mint az elmúlt években.
És szerinted akár a Transtelex-et, a Transtelex olvasóit figyelve, vagy az erdélyi más magyar sajtótermékeket figyelve, az erdélyi magyarokat mennyire érdekelte ezen belül az, hogy harmadik Károly ott van? És akkor itt most visszautalhatok az én egyik első kérdésemre erre a magyar szára, hogy az erdélyi magyarokban van-e ilyen magyar szál érzés harmadik Károllyal kapcsolatban, vagy egyszerűen, ha érdekli őket, hogy érdekel benneteket, hogy érkezik harmadik Károly, akkor itt ugyanarról van szó, hogy egyszerűen egy érdekes, hogy a brit uralkodó jön az országba.
Szerintem az erdélyi magyarokat nem érdekli jobban, mint bárki más. Tehát, hogy nem gondolják feltétlenül annak, hogy ők most valamiféle vérségi kapcsolatban lennének, vagy valami hozzájuk közelebb állna épp azért Károly, mert mondjuk valamelyik ősem Erdélyből származik, én ezt nem hiszem, tehát hogy értekli ugyanúgy, mint a romániai románokat, vagy az erdélyi románokat, vagy a magyarországi magyarokat, pont ugyanannyira értekli. Tehát nem hinném, hogy bármivel is ilyen kiemeltebb helye lenne az erdélyi magyaroknak szívében Károlynak, mert vannak magyar felmenői, vagy elméletileg magyar felmenői.